az a pillanat, amikor a múltkor ígéretet beváltunk. Mi is, hogy emlékeztek ti még rá? Miről fogunk most itt közösen beszélgetni? Na, hangosabban mondjuk.
Dinókról.
Miért titeket ez annyira érdekel? Ez a dinós dolog. Mindjárt előcsalogatom azokat a képeket, jó, amiket én itt összeszedtem ez ügyben, mert hogy készültem. Azt tudjátok-e, hogy a Bibliában gyengébb idegzetűek ne nézzék. Tudjátok, hogy a Bibliában a dinoszaurusz szó nem is szerepel. Ezt egy bácsi, mindjárt mutatom a képét, hogy tudjátok. Ez a bácsi találta ki ezt a nevet 1841-ben. Ezt megelőzően a dinoszauruszokról, mint különleges élőlényekről nem tudott senki. Viszont a Bibliában, ahol hát majd látni fogjuk, hogy vélhetően egy dinoszaurusz leírása szerepel, ott a héber nyelvben egy egészen különleges kifejezése, de általánosságokat hordozó kifejezése található, ez a behemót. Ugye a behemótot valami nagyra szoktuk alkalmazni, ez ennek a böhémá vagy vadállat szónak a többes száma, ez nem annyira fontos. Nézzük tovább. Ugye mi a Bibliából tájékozódunk, és azt szeretnénk itt közös erővel megfejteni, hogyha már a Bibliában a dinoszaurusz szó nem is szerepel, de vajon a dinoszaurusz jellegű állatra vonatkozó utalások vannak-e? Jobb könyve az, aki, vagy az, ami ilyen jellegű hivatkozásokat tartalmaz, ez a kép Jobot ábrázolja, mint betegeskedik, aztán jönnek hozzá a barátai, és végül a könyvének a 40. fejezetében, amikor közte és a Jóisten között egy érdekes párbeszéd alakul ki, akkor kerül elő két szó, ez a behemót meg a Leviátán, és majd meglátjuk, hogy melyik alkalmazható a dinoszauruszra. Nézzük, itt vannak. Én nem tudtok olvasni ezért, vagy nem tudom, tudtok. Itt azért láttam valakinek a kezében énekes könyvet. Na mindegy, a könnyebbség kedvéért megpróbálom innen olvasni, jó? Nézd csak a behemótot, amelyet én teremtettem, akként téged is. Fűvel él, mint az ökör. Nézd csak az ő erejét az ő ágyékában, és az ő erősségét, azt nem nagyon látom, hasának izmaiban, véletlenül, mert tudom kívülről, kiegyenesíti farkát, mint valami cédrust, lágyékának inai egymásra fordulnak. Tehát a farka kiegyenesíti, olyan, mint a cédrus. Tudjátok, mi a cédrus? Az egy rendkívül nagy és vastag fa. Tehát egy olyan állatot kell keresnünk, aminek hatalmas, nagy, fatörzshöz hasonló farka van. Ez egy azonosítási pont. Aztán borzalmas, erős izomzata van a testének a felületén is, mélységeiben is. Isten alkotásának remekez, az ő teremtője adta meg néki fegyverét. Ha árad a folyó, nem siet, bizton van, megfoghatják-e őt szemei láttára. Tehát egy olyan állatról van szó, amit Jobb látott, és le is írta. Tehát ez egy olyan állat, ami az emberek életidejében látható volt. Tudnék, azt mondják a tudós bácsi, hogy 65 millió évvel ezelőtt kihalt, mielőtt az ember ezen a földön megjelent volna. Ha Jobb látta, akkor valaki nem mond igazat. Majd ti eldöntitek, hogy ki nem. Na, itt van egy ilyen borzalmas kép, ahogy üldözi az embereket. Érdekes, hogy akik a képet alkották, azok is tudni vélték, hogy az emberek földön tartózkodásának idő keretében ilyen vadállatok léteztek. Ezek gyíkfélék, ugye amikor dinoszauruszról beszélünk, az a saurus szó az azt jelenti, hogy gyíkféle. Ez egy múzeum belseje, ahol ezeket a bizonyos állati maradványokat, többnyire csontvázakat kiállították. Tehát ez közvetett bizonyíték annak, hogy ilyenek léteztek a Földön. A nagy kérdés az, hogy vajon milyen állattal azonosítható. Itt is látjuk, látjátok a farkát, milyen borzalmasan vastag? A nyaka az viszonylag hosszú és vékony, és a feje is olyan kicsi, de a farka, mintha arra támaszkodna, az ilyen nagyon vastag, mint a cédrusfa. Itt a cédrusfa, látjátok? Ez elég vastag. Itt is egy pár ilyen dinóképet idehoztam csak azért, hogy borzadozzunk, de amúgy különösebb értelme nincsen. Ez is az ősvilágnak azt a különleges jellegét próbálja érzékeltetni, hogy ebben a sejtelmes, homályos, vizes környezetben micsoda hatalmas ősállatok éltek. Hát ezt csak a ti kedvetekért hoztam ide, ez is egy ősállat, amit valószínűleg ti jobban ismertek, mint én, mert ez egy ilyen rajzfilm figura. Ugye ezekkel a bizonyos mamutokkal egy időben éltek ezek a bizonyos dinoszauruszok is a Földön. Na itt egy elefánt, nézzétek meg a farkát. Egy elég nagy állat, ugye? De a farka egyáltalán nem tekinthető cédrusfa méretűnek. Ez egy kis valami ott, ami hátul van. Valószínűleg a legyek félnek tőle, de azon túl semmi kárt nem okoz. Hát a krokodilt is összefüggésben hozzák, hogy előkerestem a ti kedvetekért jó néhány bibliát, és megnéztem, hogy itt Jobb könyvének 40. fejezetében milyen állattal azonosítják. Szerepel a víziló, szerepel a krokodil, szerepel az elefánt. Az elefántot kilőhetjük, ugye? Azt nem olvastam el, mert azt nem jól láttam innen, hogy ennek a dinoszaurusznak olyanok a lábai, mint az ércsövek. Hát ez egy ilyen kis satnya lábacska az ércsövekhez képest. No, ez egy bordás krokodil, a legnagyobb földön élő, sós vízben élő krokodilfaj. Minden, ami borzasztó, megvan neki, csak hogy még a farka is olyan oszlopszerű, de a lábai azok olyan kis csenevészek, a hasán csúszkál. Na itt a víziló, ennek is komoly farka van, csak nem fatörzs jellegű. Tehát ez se jó semmire, ahhoz képest még rövid is, a legyeket se tudja elhajtani. Tehát a víziló, ez is szerepel egyes bibliákban magyarázó megjegyzésként, hogy talán az ott szereplő behemót nem más, mint egy víziló. Tehát kiesett az elefánt, kiesett a víziló, a krokodil is. Ezek nem lehetnek. Akkor kell keresnünk valami mást. Az előbb mutatott képeken olyan állatokat látunk, amelyeknek bizony a farka olyan volt, mint a cédrusfa törzse. Ez is szóba jöhet, ez a komodói varánusz, amelyik olyan 3 méter hosszú, és igen rossz híre van. A lábai ennek sem olyan különlegesek. Tehát csak csúszkálni tud, kis lépésekkel. Itt látjátok, hogy a lábai milyenek. Azt hiszem, ha jól látom, 5 karomban végződik, a dinoszaurusznak 3 ujja van, összesen 3 ujja, ez az égtáj 3 irányában mutat. Ez is egy komodói varánusz. Ez is. Hogy maradandó nyomot hagyjon bennetek a látvány, azért van itt belőle több. Na ez a dinoszaurusz lábnyoma, látjátok? És ami nagyon érdekes, itt egy olyan folyómeder, ahol valószínűleg valamilyen savas jellegű folyadék a lábnyomokat konzerválta, és hozzájárult ahhoz, hogy ez a homokkő ez egyre keményebb és szilárdabb legyen. Ez is egy érdekes dolog, csak azért mondom, mert gyerekek szoktatok gondolkodni. Ez egy kövön, egy nagyon szép fekete kövön látható sárkány ábrázolás. Mit gondoltok, hogy ezt a követ ki rajzolta ezzel a sárkánnyal tele? Hát ki? Valami ember, nem? Tehát ez azt jelenti, hogy az az ember, aki ezt oda rajzolta, az látott ilyet. Tehát megint csak azt a dolgot el kell vetnünk, hogy a dinoszauruszok már rég kihaltak, amikor az ember megjelent. Volt idő, amikor a dinoszauruszok az emberrel együtt éltek a Földön. Na itt figyeljetek, itt is látjátok a 3 ujjat. És hogy méretekről is fogalmunk legyen, azért van ott az a kislány, kicsoda, de egy kisebb termetű valaki, hogy lássuk, összehasonlíthassuk az ő cipő méretét a dinoszaurusz lábnyomával. Ez nagyon érdekes, mert ez a pergamumi múzeumban található, a berlini pergamumi múzeumban található istárkapu, ez az új babiloni birodalom egyik ékessége, és nézzétek meg, hogy a falon az oroszlán ábrázolások között vannak sárkány ábrázolások. Ugyanannyi sárkány, mint amennyi oroszlán. Tehát ez azt jelenti, hogy Nabukodonozor király, aki ezt építette, látott sárkányokat. Tehát nem haltak ki mégsem. Elég nagy számban lehettek ott jelen, elég szaporú állat lehet, ugye. Tudjátok, hogy a gyík az tojásról szaporodik, és az a hüllő különlegessége, hogy amíg élnek, nőnek. Tehát nem úgy vannak, mint emberek, hogy mi 18-20 éves korunkig növünk, ezek amíg élnek, nőnek, tehát ezért olyan borzasztó méreteket is elérnek. Kínában is ugyan sárkány az egy közismert jelkép, hát vélhetően azért szerepel a kínai gondolatvilágban, mert ott is láttak sárkányokat, és bizonyos nagy ünnepi felvonulásokon még ábrázolják. Na ez nagyon érdekes, ezt figyeljétek meg. Ugye ott van a háromujjú dinoszaurusz lábon. Igaz? Mit láttok még ott? Ezen van ilyen vacak, majd mutatom. Ez micsoda? Na micsoda? Hát én azt mondanám, hogy ez egy ember lába, és ez, amit én itt mutattam, ez pedig a nagy lábúj, ami jobban belemélyed. Tehát mit jelent ez? Hogy egy dinoszaurusz lábnyomán, amikor még az a homokkőben puha volt, átgázolt egy ember, és ott hagyta ő is a lábnyomát. Tehát dinoszaurusz és ember egy időben. Még keresztezték is egymás útjait, azért ez veszélyes. Magyarországon Ipolytarnót, itt van fönt az északi határvidéken, ott vannak, nem látszik ezen a képen, mert nagyon világos van, ez egy olyan terület, amit lefettek, üveggel körbe borítottak, hogy védjék, tele van megkövesedett lábnyomokkal, dinó lábnyom is van benne. Tehát itt Magyarországon is. Na, ezek modern gyíkok, figyeljétek csak meg, ezek kicsik különben, nem olyan egyméteresek, másfél méteresek. De figyeljétek meg, hogy a fejük és minden egyéb alkatrészük olyan, mint a nagy gyíkoké. Abban az időben, amikor a nagy dinoszauruszok éltek, akkor az állatok is és az emberek is sokkal tovább éltek. Olyan körülmények voltak, több oxigén volt a levegőben, volt egy páraburok a föld felett, ezek kedvező feltételeket teremtettek ahhoz, hogy az emberek és az állatok egyaránt tovább éljenek. Tehát ezek a gyíkok most kicsik, mert nem tudnak nőni, de az előbb mondtam, hogy ameddig élnek, nőnek. Tehát, hogyha sokáig élnek, akkor óriásira nőnek, a küllemük tekintetében pedig ugyanolyanok. Itt van ez a kis bütykös fejű baziliszkusz, ez is egy kis valami, de Ria, ahogy mondjam, erre a nagyon ugye, baziliszkusz tekintete van, szokták mondani, ez a szúrós tekintet, ez jellemzi őket, és hogyha ezt hagynák nőni, akkor megnőne óriásira. Na hát itt vannak, ez a Nessie. Tudjátok, hogy Skóciában vannak nagyon mély és a civilizációtól viszonylag elzárt tavak, és ott tudni vélik, hogy él egy ilyen dinoszaurusz jellegű lény. Itt van a tó maga, aztán ti már műszakilag jobban elereztett gyerekek vagytok, mint a mi korunkban mi. Itt van a fotó dátuma. Ezt a fotót valaki egy modern digitális fényképezőgéppel csinálta, és ott van, amit lefényképezett a Loch Ness közegében. Van Kanadában is egy, ez az Ogopogo úgy hívják, hogy miért így nem tudom. Minden esetre ez ott készült ez a kép. Tudni vélik, hogy ott azokban a tavakban is élnek ilyen lények. Van egy Mokele Mbembe, ez pedig Kongóban, Afrikában él. Állítólag Kongó vidékén olyan területek vannak, ahol még ember nem járt, és a benszülöttek beszélnek a szörnyről, ami ott időnként megjelenik és riogatja őket. Az az előző csónak, itt amit látunk, olyan expedícióban részvevő embereket hordod a hátán, amelyek éppen dinoszaurusz kutatásra indultak. Miért kutatnak, ha kihaltak? Tehát még a tudósok se veszik komolyan saját magukat, amikor azt mondják, hogy a dinoszauruszok kihaltak, mert még mindig kutatnak utánuk. És itt van egy elhalt dinoszaurusz utáni kutatásban résztvevő csoport. Itt van az a hihetetlenül hosszú... Jól van, ez a kis piros volt. Itt van ez a gerince lehet talán. Itt pedig a borda íveg. Na hát gyerekek, ennyi lett volna a dinoszauruszokról. Gondolkodni kell, és nem rögtön benyelni azt, amit hallotok. Dinoszauruszok feltehetően léteznek ma is. Nem tudjuk hol, itt-ott emberek látják, de hogy ilyenek éltek, és hogy az állatvilágot gazdagították, az biztos. Azt mondja a Biblia, tehát összegezném, növényeket ettek, olyan volt a farkuk, mint a cédrus, rendkívül erősek voltak, és azt is hozzáteszi a Biblia, hogy ha ilyenekkel kezdesz harcot, akkor a harcot nem ismételed. Vagyis az emberre nézve elég veszélyesek. Hát ennek olyan túl sok lelki üzenete nincs, de úgy gondoltam, hogy érdekességnek jó. Gondolkozzatok el azon, hogy a Bibliában még ilyenekről is szó van, ezért érdemes olvasgatni a Bibliát. És akkor mind többet és többet megtudhattok ezekről a dolgokról is. Jó, akkor ennyi lenne most.
Vándor roskad le az út szélkövére. Vándor roskad le az út szélkövére, bota kezében, bárcsak célhoz érne. De nem megy tovább. Hogyan érje el, ha olyan nehéz terheket cipel? Amikor indult, erős volt és boldog. Azóta annyi minden összeomlott. Szívében ott a kérdés szüntelen. Miért lett ilyen az út, én Istenem? Ahogy így töpreng, kicsordul a könnye, és leperdül az útszéli göröngyre. Aztán elcsendesedik. Lehet-e ilyen csügget, ha Isten gyermeke? Magasba emeli tekintetét, ott majd megérti, amit itt nem ért. Fogja botját, és indul vánszorogva, mintha a domboldalon egy kunyhó volna. Odaér, bemegy, fáradtan lefekszik. Elég volt már a vándorlásból estig. Soká eltöpreng még a bajon, hiányon, míg végre lassan elnyomja az álom. S magát álmában is vándornak látja, útban a távol mennyei hazába. A mennyei város ragyog feléje, oda igyekszik, siet, hogy elérje. Kezében vándorbot, vállán keresztje, vállára azt maga Isten helyezte. Siet örömmel, föl, előre, föl, a messzi cél, mint csillag tündököl. Hőség tikkasztja, keresztje teher, útközben néha pihennie kell. Kedves ház kínál pihenés neki, súlyos keresztjét majd ott leteheti. S ahogy tovább indulna, mit vesz észre? Tekintete ráesik egy fűrészre. Olyan súlyos keresztet cipelek, jobb, ha belőle most lefűrészelek, mondja magában. De jó, hogy megtettem, sokkal könnyebb, sóhajt elégedetten. Siet tovább, mindjárt elfogy az út, s eléri a ragyogó gyöngykaput. Ó, már csak egy patak választja el, jön-megy a partján, hídra mégse lel. De hirtelen eszébe jut keresztje. A túlsó partra az most híd lehetne. Jaj, nem ér át, hiába próbálgatja. Hiányzik a lefűrészelt darabja. Mit tettem, kiált kétségbe esetten, most a cél közelében kell elvesznem, mert keresztemet nehéznek találtam. S ott áll a parton, keserű önvádban. Azután új vándort lát közeledni, s mert keresztjéből nem hiányzik semmi, mint hídon boldogan indulhat rajta, hogy átjusson békén a túlsó partra. Rálépek én is, reménykedni kezd, hát ha az ismeretlen idegen kereszt átsegíti. Rálép, de recsen, Istenem, elvesztem! Uram, segíts! Így sikolt, s felébred. Még a földön van, előtte az élet. Csak álom volt a kín, a döbbenet. Megváltó Uram, köszönöm neked, keresztemet te adtad, ne engedd, hogy egy darabot is lefűrészeljek. Ami ennek adtad, olyan legyen, így te vezetsz át a szenvedéseken. A te keresztet szerzett üdvösséget, de mivel az enyémet is kimérted, te adj erőt és kegyelmet nekem, hordozni, mint halálig csendesen. Kemény a harc, nehéz a kereszt terhe. Nem bírom már, sóhajtott csüggedezve. De tarts ki, egyszer meglátod, megérted, hogy a keresztre miért volt szükséged.
Yeah.
Nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntelek, kedves mindannyiótokat. Nem tudom, hogy sikerült-e túltenni magatokat azon, amit az előbb a gyerekek részére elhangzott, mert én egy egészen más témát szeretnék veletek együtt megosztani. Nem tudom miért, de mostanában mindenki azzal foglalkozik, hogy nem gondolkodunk, rosszul gondolkodunk, és én megpróbáltam ezt a új gondolatfelvetést, vagy problémafelvetést a kereszténység, a keresztény eszmeiség oldaláról is áttekinteni, átgondolni. És kerestem olyan idézeteket a Pátriárkák és Proféták című könyv első oldalairól, ahol az Isten ihletett prófétanője az ige nyomán és az Isten lelkének a befolyása alatt megpróbálta definiálni azt, hogy mi emberek kik vagyunk. És ebből próbáltam én is tovább gondolni bizonyos dolgokat. Ugye azt nagyon jól tudjuk, hogy Isten az embert önmaga képmására és hasonlatosságára teremtette. Erre majd kitérnek az idézetek. A másik, a 8. Zsoltár, amit általában idézünk, micsoda az ember, hogy gondod van rá, és az embernek fia, hogy tudsz felőle, hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt, úrrá tetted kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél. Szóval az Isten az embert a föld királyává tette, egyetlen hivatása az volt, hogy Istent hitelesen képviselje itt ebben a környezetben, és Ellen White azt írja, hogy amellett, hogy az ember felépítettsége, működése, jellegét tekintve hasonlít az Istenéhez, még egy bizonyos értelemben vett alaki hasonlóság is belefér ezekbe a kifejezésekbe. Ellen White ilyen idézetekkel folytatja. Noha porból alkotta Ádámot, mégis Isten fia volt. Isten a saját helyetteseként állította az embert az alacsonyabb rendű teremtmények fölé. Isten az embert úgy teremtette, hogy mind külsejére, mind jellemére nézve Isten képmása legyen. Szoktuk idézni az Efézus beliekhez írott levél 5. fejezet első versét, ahol így hangzik Pál felhívása: hasonlítsatok az Istenre, mint szeretett gyermekek. Itt két gondolati irány húzódik meg az ígében. Az egyik az utánozzátok, a másik a hasonlítsatok. Miközben utánzom, úgy hasonlítok. Ugyancsak a Szentírás egyik alapvető tanítása beszél arról, hogy a megváltási terv nem kisebb feladattal párosul, illetve nem kisebb célt állít az ember elé, mint hogy az ember az ő fia ábrázatához hasonlatossá váljon. Hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Aztán azt mondja, ez ugye a predesztinációs isteni elgondolás egyik részlete. A másik a Korintus beliekhez írott levél, 2. levél, 3. fejezete, mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan, fedetlen arccal szemlélvén, ugyanarra az ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak lelkétől. Hogyan? Hogyan? Itt lépne be a képbe az, amit én itt szeretnék ezen túlmenően veletek megosztani. Az Isten az embert, amellett, hogy önmaga erkölcsi képmására teremtette, az emberben olyan lényt alkotott, aki megérti az Isten gondolatait, aki gyönyörűségét leli az Isten gondolataival való foglalatosságban, akinek a lelki erkölcsi fejlődése abban teljesedik ki, hogy az Isten gondolat világával közösséget vállalva elgondolkodik az Isten nagyszerű gondolatain, ezekkel azonosítja magát, ezeknek a mélységeit egyre jobban igyekszik megérteni, és ezáltal nem csupán az Isten erkölcsi lényének szemlélésével, de az Isten gondolataival való foglalatossággal is felépül, átépül valami az emberben. Már az átépülés azokra vonatkozik, akik elbuktak, elestek, mert Az ember tehát az Isten gondolataival közösséget vállalva, abban gyönyörűségét lelve élt ezen a földön. Megnéztem a görög szöveget, hogy vajon a bűn az eredeti héber felfogás szerint micsoda? A gondolkodásmód megváltozása, érdekes módon. Negatív irányú megváltozása. Az ember elszakadt az Isten gondolataitól, elszakadt az Isten értékrendjétől. A fontossági sorrendek tekintetében más került az első helyre. Más megközelítés, más erkölcsi alapállás húzódik meg az emberi gondolkodás és az isteni gondolkodás mögött. És a metanoia, ez a görög szó pedig, megint csak a gondolkodásmód megváltozása, de úgy tetszik, visszaváltozás az eredetire, az Isten gondolata irányába történő elfordulás. Tehát, hogyha én, amikor emberként elbuktam, a bukásom lényege az volt, hogy az Isten gondolatai többé nem jelentettek örömet, annak a belső tartalmi irányultságával nem tudok már közösséget vállalni, megyek a magam útján. Nyilvánvalóan következik ebből, hogy a megtérés, ennek az inverze, ennek a fordítottja, az Isten gondolatait keresem, mert az Isten megteremtette önmaga erkölcsi lénye iránt a bizalmat. Tudom, hogy ezután csak jót akar, a tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta. Tehát amit ő akar, ahogy ő gondolkodik felőlem, mondja is a Biblia, hogy békességnek gondolatai, hogy kívánatos véget. Tehát ez megteremti az Isten gondolkodásának megismerése által is azt a bizalmi alapot, hogy én most már az Isten gondolataival akarom telíteni az én lényemet. Mert minél többet foglalkozom az Isten gondolataival, annál inkább felgyorsul bennem a gyógyulás folyamata. Mert annál inkább azonosulok az Isten gondolatvilágával, azokkal a gondolatokkal, amelyek engem igazán emberré tesznek. Tehát, hogyha a megtérés metanoia, a gondolkodásod megváltozása, akkor egy pici kis kitekintéssel nézzük meg, hogy milyen hordereje van mindennek. Megyek előadásokat tartani, és már ahol jól ismernek, de azért még illik bemutatkozni, mert új vendégek vannak. Hát mondom a nevemet, de ez nem igazán megjegyezhető. Mondom is nekik, hogy ne sokat törődjenek vele, inkább mondom, hogy általában hogy hívnak. Én vagyok az agyas ember. Hát azért, mert ugye az utóbbi időben lefolytottam ezt a könyvet, és az utóbbi időben elég sokat foglalkozom én magam is, főleg bibliai megközelítésben ezekkel a dolgokkal. Tehát ezekben az újabb ismeretanyagokban fedeztem fel, hogy minden gondolat változtat rajtam. Minden gondolat. Akár szóba állok vele, akár nem. Az átsuhanó is. Az agyam struktúráján változást eszközöl, amelyekkel behatóbban foglalkozom, azok még inkább. Vannak, amelyek, ha kisöpröm őket gyorsan, akkor nem hagynak maguk között maradandó változást, de szándékukat, céljukat és lehetőségeiket tekintve változtatnak. És hogyha én a megtérésemet abban definiálom, hogy ez a gondolkodásmód megváltozása, akkor amennyire változik a gondolkodásom, és amennyire az Isten gondolataival telítem a tudatomat, olyan irányú és olyan mértékű a változás maga. Ha minden gondolat nyomot hagy, egy kicsit engem riaszt, de hát nem tudok rajta segíteni, mert ugye bármivel foglalkozom, bármit szemlélek, gondolatok társulnak hozzá a gondolatokhoz, érzelmek kapcsolódnak, nincs olyan gondolat, amihez ne kapcsolódna érzelem, az érzelmek pedig vegyi anyagokat szabadítanak fel, és még az egészségemre is vagy pozitív, vagy negatív irányú befolyást gyakorolnak. Ha én letargikus, pesszimisztikus gondolatokkal foglalkozom, az immunrendszerem gyengülésével társul, és előbb-utóbb a betegségek alapját is megteremti. Egy John Eccles nevű kutató megalapított, hogy a gondolataink génszintig hatnak. Tehát a génszintű hatás megteremtheti a betegségre való fogékonyságot is. De térjünk vissza az idő rövidsége miatt oda, ahonnan indultunk. Ezzel csak jelezni szeretném, ahogy egy Caroline Leaf nevű kutatóorvos, agykutató megfogalmazta, a tudomány kezdi utolérni a Bibliát. Mert ezek a felvetések például egy könyvcímben így öltenek testet, a változó agy. Döbbenetes, hogy mi mindenre képes a gondolat. Egyetlen példát ragadnék, hogy érzékeljétek, egy nőt gyógyszeresen kezeltek, és túlzott dózisokat kapott egy ilyen penicillin származék jellegű gyógyszerből, ami a labirintus szervét 95%-ban elpusztította. Tehát az agyában, a belső fülében pontosabban az egyensúlyi szerv szinte megszűnt létezni. Ennek megfelelően ez a nő állandóan azzal a belső nyomorúságos érzéssel küzdött, hogy ő most zuhan, hogy ő most elesik, így ment az utcán ilyen kiterpesztett lábakkal, mert attól félt, hogy zuhanni fog, és a következőt csinálták vele. A labirintus szervből a központi részbe, az agy valószínűleg itt a fali lebeny környékén van az egyensúly központ is, ez a rész az agyban egészséges volt, csak ahol az egyensúly szerv felvette az ingerületet, ugye ez egy három irányban kiterjedő ilyen félkörös szerv, háromdimenziós, ezt az innen jövő impulzusokat kellett valamivel helyettesíteni. 400 elektródát építettek rá egy lemezre, ezt a hátára szerelték, és a bőrfelülettel érzékelte az ő testének a pillanatnyi állapotát, innen indultak az impulzusok, bevezették az agyának az egyensúly központjába, innen indultak az impulzusok. És hosszas gyakorlás és tudatos odafigyelés révén az egyensúly szervet átvette a bőrfelület. És ma az egyensúly szerv nem állt helyre, tudott normálisan emberhez méltó módon élve járni, kelni, attól való félelem nélkül, hogy majd elesik. Tehát azért mondom, hogy komoly lehetőségek vannak a birtokunkban, nem tudományoskodni akarok, nem azért hoztam ide, hanem azért, mert azt mondja a Biblia, hogy a megtérésünk és a gyógyulásunk a kezünkben van. Azt mondja Pál, változzatok el a ti elmétek megújulása által. A könyv címe a változó agy. Tehát ha az én elmém változik, és az én gondolataim változtatják, a gondolataim, hogy mit engedek be, mivel foglalkozom és mivel nem, a birtokomban vannak. És ezért mondja Pál, hogy amik csak igazak, amik csak helyesek, ha van valami erény, ha van valami dicséret ezekről, akkor a tudatvilágomba az Isten gondolataival megegyező gondolatok jutnak. És ezek azt a belső változást, ami a megtéréssel azonos, felgyorsítják, tudatossá teszik, gyakorlatilag a kezemben van, hogy milyen ütemben, milyen mértékig és mennyire változom. Vannak olyan területek, ahol nem akarok változtatni. Ha függő viszonyban vagyok bármivel, ez az értékrendemet megváltoztatja. És az kerül első helyre, gondolataim szintjén is, mert azzal foglalkozok szívesen, amihez kötődöm érzelmileg. Tehát ezért kell minden bilincset elszakítani, minden gondolatot fogjul ejteni a Krisztusnak való engedelmességre, és amíg csak igazak, és ha van valami erény ezekről, mert a kezemben van, hogy milyen gyorsan és milyen mértékig alakul vissza az a bizonyos erkölcsi képmás, amelyre teremtettem. Ennek minden eszköze és lehetősége a Biblia szerint a birtokomban van, és most, ha eddig a Bibliából nem vettem volna mindezt komolyan, a tudomány rásegít. Olyan a tudománynak ez a szerepe ebben az egész folyamatban, mint a vakember szemén a sár. Kell valamihez kötnöm, hogy komolyan vegyem. Bibliából is komolyan vehetném, de így most, hogy lemodellezték, és hogy ez működőképes, és kimondták azt, hogy minden gondolat strukturális változást hoz létre az agyamban, ettől már egy kicsit talán beijedek, és kezdem komolyan venni, hogy mivel foglalkozom. Mit nézek a tévében? Milyen képanyaggal azonosítom magam? Ezek maradandó nyomot hagynak, mert a képekhez gondolatok társulnak, azokhoz értelmek, stb. Sorolhatnám. Ha a gonosznak nem adok helyet, ez is ebbe a gondolati egységbe befér, akkor ez azt jelenti, hogy amíg csak helyesek, amíg csak igazak, nem? És a kezemben van, a kezemben van. Azért kell ezt elmondanom és hangsúlyoznom, és lehet, hogy többször fogtok még erről hallani, mégpedig gyakorlati megközelítésben, mert biztosak vagyunk abban mindannyian, közös meggyőződésünk, hogy aki eljövendő, eljő és nem késik. Van egy ige, amelyik azt mondja számomra, igen kedves igei kijelentés, így hangzik, hogy aki megkezdte bennetek a jó dolgot, a Krisztus napjára befejezi. És az az újonnan felfedezett Ellen White kijelentés is, hadd kerüljön ide, az üdvösség társulás útján, Isten és ember együtt munkálkodása nyomán jön létre. Az én részem az, hogy azonosítom magam az Isten gondolataival. Keresem, mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Tudatosan keresem. Nem engedek be oda semmi tisztátalant, mert az én kezemben van a kilincs. Olyan gondolatokkal foglalkozom, amelyek az Isten gondolataival megegyezőek, és ha ilyeneket engedek be, ezek az agyamat strukturálisan átalakítják, sőt, génszintű változásokat generálnak. Kitől függ az üdvösség? Kitől? Az Isten megteremti a feltételeit. Az Isten elkötelezett engem a maga szeretetével a saját gondolatai mellett. És most lép be a képbe az, amivel szeretném zárni, amikor gyülekezetbe kezdtem járni, engem állandóan ingereltek. Mindig a törvényről beszéltek, és ez engem felettébb zavart. Mindig, hogy mit szabad, mit nem szabad, stb. Amikor az ember egy ilyen gondolatmeneten végig halad, akkor a törvény jellege, szerepe és értéke megváltozik, nem? Azt mondják a zsoltárírók, mely igen szeretem a te törvényedet. A te gondolataidban gyönyörködöm. Milyen mértékig gyorsítaná fel a mi újjáteremtésünket, már az, ami itt, ami gondolkodásmódunk változása szintén zajlik, ha így viszonyulnánk az Isten gondolataihoz. Ha ezzel kelnék, ezzel feküdnék. Az első zsoltár mindjárt azt mondja, boldog ember az, aki nem jár gonoszok tanácsán. Tehát eleve van egy gondolati szintű elhatárolódás, még csak oda sem megyek. Bűnösök útján meg nem áll. Csúfolódók székébe nem ül. Tehát nem megy olyan helyre, ahol az ő gondolatvilágát eltántorítanák a helyes iránytól. Van a Bibliában, ez csak érdekességképpen osztanám meg veletek. Azt mondja a pásztor levelek egyike, amikor Pál apostol talán Timóteust próbálja eligazítani az irányban, hogy amikor a gyülekezet élére tisztviselőket választanak, akkor milyeneket. És ott van egy ilyen kifejezés, nem sok borba merülve, kevés borba. Ha az ember megnézi az eredeti szöveget, az van ott, hogy az igazán normális presbiter az olyan helyre sem megy, ahol bort mérnek. Az olyan helyeket messze elkerüli, ahol, hogy is mondjam, tudatmódosító szerek hatása alatt tevékenykedő emberek hát végzik a maguk dolgát, vagy élik úgy az életüket, ahogy éppen. Tehát ez egyfajta tudati beállítódás. Választom, a megtérésem arról szól, hogy az Isten akaratát választom tudatosan, és mindaz, ami az Isten akaratával nem megegyező, attól elhatárolódok. Olyan helyre, ahol ilyen dolgokkal foglalkoznak, nem is megyek. Kitérek az ilyen befolyás elől. És akkor az a megkezdett jó dolog, ami reménységem szerint a Krisztus napjára elkészül, az a dolog majd fejlődését tekintve felgyorsul. Ugye emberek vagyunk, tudatos lények. Itt van fönt, árusítják ezt a könyvet, amit fordítottam. Nem is gondoltam, hogy ilyen jelentősége lesz. Így hangzik, hogy a gondolkodás elvesztett művészete. Most, ha elvesztettük a gondolkodás művészetét, akkor nem gondolkodunk tudatosan. Vagy lehet, hogy nem is igazán gondolkodunk, hanem sodródunk. Ha sodródunk, és a mi lelki házunk építése külső hatások befolyására úgy alakul, ahogy nem az Isten akaratának és az isteni mintának megfelelően, akkor milyen vagyok én? Hát ahogy a környezetem ingerei hatnak rám, és amelyekkel én közösséget vállalok. Ha én nem gondolkodom, akkor is gondolkodom, de nem tudatosan, de a gondolat akkor is nyomot hagy. formál engem, változtat rajtam. Milyen képmásra változtat? Azt mondja Descartes, gondolkodom, tehát vagyok. És ha nem gondolkodom, akkor az isteni értékrend szerint nem vagyok igazán, legalábbis ember nem vagyok. Mert az Isten egy olyan erkölcsi lényt teremtett, aki ráadásul még alaki hasonlósággal is rendelkezik, de mindenképpen olyan tulajdonságokkal, hogy képes megérteni az Isten gondolatait, képes az Isten gondolatai nyomán dolgokat tovább gondolni, a gyakorlat területén érvényesíteni, és kibontakodik, és egyre hatékonyabbá és tartalmasabbá válik Isten és ember között a kommunikáció, akár a bibliaolvasás, akár az imádság, akár a gondolatihletés tekintetében. Nem voltatok még úgy, hogy mentek az utcán, és egyszer csak bevillant valami. És úgy az a meggyőződés társul hozzá, hogy ez felülről jött. Az Isten akar valamit megláttatni velem. Az Isten akar valamit megértetni velem. És annál boldogítóbb érzés nincs, mint amikor az Isten gondolatait megértjük. Akár csak egy gondolat töredéket belőle. Hát milyen boldogan élhetnénk, nem? A körülményektől, a környezettől függetlenül is. Persze nem tudunk függetlenülni, de azt mondja például a szombattal kapcsolatban. A szombatot gyönyörűségnek hívod, az Úr szent és dicső napjának, dolgaidat nem tevén, foglalkozás sem találván, hordozlak a föld magaslatain, hát gondolati magasságukban, nem? Ott vagyok az Isten közelében. Ápolom az Istennel való közösséget, amire ez a nap rendeltetett. Milyen lenne az a nap, hogyha én egy teljes 24 órában az Isten gondolataival foglalkoznék? Hát az egész következő hetemet döntően és alapvetően meghatározná, nem? Hát nem tudnék napirendre térni azoknak a gondolatoknak a szépségén és tartalmas voltán. Minden egyes isteni gondolatban valami olyan, valami a javamat szolgálja, és ami az Isten közelébe emel. Délután egy pár szót szeretnék majd arról szólni, hogy az Isten az örökké valóságból mindannyiunkat megajándékozott valamivel, amitől egyediek vagyunk. És hogy ez az egyedi jelleg, ez a gondolkodás síkján hogyan működik, hogyan valósul meg, csak gondolatébresztésnek szánnám, mert ugye ott vannak a Bibliában ezek a jól ismert kifejezések, hogy Isten talentumokkal ajándékozott meg bennünket, és karizmákkal, tehát lelki ajándékokkal. Itt jegyezném meg, hogy a karizma a görögben a győztes hadvezér ajándéka. Tehát Krisztus a győztes, és mindenkinek adott valamit. Abból a diadalának köszönhetően nyert javak együtteséből, amivel az Isten megajándékozta, mint győztest. Ugye ezért függ össze a lelki ajándékok adománya a megtéréssel. Lélek gyümölcsei, amikor én azonosítom magam az Isten értékrendjével, a szeretet törvényével, és miután ezzel közösséget vállaltam, az Isten valami plusszal még megajándékoz. És hogy mi ez a plusz? Erre vonatkozóan szeretnék majd néhány dolgot elmondani. Ez nem a csábítás trükkje, szeretném hozzátenni. Tehát nem azért bocsátom ezt előre, hogy most akkor mindenki végképp maradjon itt, mert eget, földet rengető dolgokról lesz szó. Azok fognak maradni, akiknek ez fontos. Ez is a csábítás trükkje, de még egy dolgot hadd mondjak el. Nem akarok visszaélni a türelemmel, de ezt még mindenképpen el kell mondanom. Sokszor kivetítik ránk, hogy mi azonosság tudati zavarral küzdünk. És ezeket én azért mondtam el, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Vallástól, felekezeti hovatartozástól függetlenül, hogy kik vagyunk. Hogy mitől vagyok ember. Attól, hogy az Isten gondolatait megértem, meg akarom érteni, és azzal közösséget akarok vállalni, ettől vagyok. És ami ezen kívül és felül van, nem érdekes. Tehát, hogy ha azonosság tudati problémákkal küzdünk, én képzavarral, akkor próbáljunk ezekbe a gondolatokba egy kicsit úgy beletekinteni, és ezekben elmélyülni. Helyére kerülünk. Ha rájövünk arra, hogy a függő viszonyaink, azok zavarják az értékrendünket, akkor majd elégséges motiváció lesz az Isten szeretete, és az Isten gondolatainak megismerése utáni vágyódás, hogy megszabaduljunk ezektől, amelyek ebben minket zavarnak. Mert ha ízleltük, hogy jóságos az Úr, és ha ízleltük, hogy az ő gondolatai milyen nemesek, szépek, tiszták, és mennyire emberré formálnak bennünket, akkor nem akarok másról tudni, csak ezekről. És én szívből kívánom, hogy induljunk ezen a nyomvonalon, ismerjük egymást eléggé, tudjuk egymásról, hogy óriási hiányosságaink vannak ezen a területen. A tudatos keresztény, a tudatosan átgondolt keresztény elvek és gyakorlat területén, és én úgy gondolom, ha hiszünk Krisztus közeli visszatérésében, akkor nincs ennél fontosabb dolgunk, mint hogy a kezünkbe vegyük a saját dolgunkat, és keressük, hogy mi az Istennek kedves, jó és tökéletes akarata. Amen.
Isten tiszteletünk végén énekeljük el a 220-as számú közös ének első, harmadik és ötödik versét. Tehát 220-as számú ének első, harmadik és ötödik verse. imádsághoz lehetőség szerint hajtsunk térdet.
Olyan csodálatos elképzelések éltek a te lényedben, amikor bennünket, embereket megteremtettél. Köszönjük, hogy kevéssel tettél kisebbé magadnál, és a veled való közösség alkotásra és közösség ápolásra alkalmassá tettél. Köszönjük, hogy megérthetjük a te gondolataidat, és köszönjük Istenünk, hogy örömet okoz nékünk minden olyan pillanat, minden olyan felismerés, amikor bepillanthatunk az örökké valóság értékeibe. Urunk, köszönjük, hogy türelmes vagy irántunk, és sokféle utat keresel, hogy hozzánk férkőzz, és megértessed velünk, hogy hogyan akarod a mi lelki házunkat újjáépíteni, hogyan akarsz az önzés gondolati értékrendbeli irányától eltántorítatni, és hogyan akarod megértetni velünk, hogy az egyetlen értelmes út, amikor elváltozunk a mi elménk megújulása által, és keressük, hogy mi a te kedves, jó és tökéletes akaratod. Segíts, Urunk Istenünk, hogy még nem egészen tiszta a kép, és a mi gondolataink sokfelé elágaznak. Segíts, Istenünk, tudjuk most már, hogy minden gondolat nyomot hagy, és helytelen gondolati irányok is nyomot hagynak a mi tudatunkban, a maguk kártékony befolyásával. Urunk, segíts, amik csak nemesek, amik csak igazak, ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodni. Segíts a gonosznak helyt nem adni, és minden gondolatot fogjul ejteni, kérünk, a néked való engedelmességre. Segíts, Urunk, hogy begyakoroljuk magunkat ezen a téren, és így az üdvösség műve, a helyreállítás műve, a megkezdett jó dolog a Krisztus napjára mindannyiunkban elkészüljön. Amen.
Távozásról énekeljük a 301-es számú közösének mindhárom versét. Tehát 301-es számú ének mindhárom verse.